Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallják most, ahol Bán János a vendégem.
Jó napot kívánok!
Hát, abból az apropóból hívtalak én most téged, hogy te egy nagyon szép díjat vettél át néhány héttel ezelőtt, aminek az a neve, hogy Trebbia díj. Jól
igen,
mondom?
Trebbia Európa Trebbia, díj, Európa díj. Művészi kategóriában.
Ismerted ezt a díjat? Egy olasz folyóról van elnevezve, nem tudom miért. Tudsz erről a díjról?
Azért, mert Szent Rókus élt ezen a környéken, egész pontosan, amikor megkapta a pestist, akkor a Trebbia folyó melletti egyik barlangba vonult vissza, és egy kutya táplálta, egy kutya. És
csak hülyén néztem, azért mondta.
És túlélte a pestist, és utána az egész életét a pestisesek gyógyítására szentelte.
Aha. No, hát messze mentünk a díjtól, de
azon túl a Trebbia folyó Európa legtisztább vízű folyója, gyakorlatilag mai napig iható a víze.
Hát ez mindenképpen valami. Na hát a díjról is elmondhatjuk, hogy nagyon valami. Azt olvastam, hogy a laudációt régi barátod és munkatársad Irzsi Menzel mondta.
Igen.
A díjátadó ünnepségen. Mit mondott vajon?
Nem tudom egész pontosan, mert a teljes CD anyagot még nem kaptam meg, és én magam annyira jól nem beszélek csehül, nem beszélve arról, hogy rettenetesen izgultam, miután én csehül köszöntem meg a díjat. Képtelen voltam rá odafigyelni. Mm-hmm. El voltam foglalva az én saját monológommal.
De meg fogom kapni
napokon belül.
Meg aztán utána biztos felköszöntött külön is.
Igen, de nem sok időnk volt egymásra, mert majd most Zlínben fogunk találkozni június 1-én, tehát akkor majd bővebben fogunk tudni beszélgetni. Ott nem nagyon, tehát annyira protokoláris volt, hogy meg nagyon sok újságíró, meg nagyon sok ismerős, régi ismerős, azt úgy elvesztünk a nagy tömegben, ha úgy tetszik, de azt megbeszéltük, hogy Zlínben mind a ketten megyünk, és ott lesz időnk.
Ott mi lesz?
Zlínben már 70 éve van egy ifjúsági filmfesztivál, amiben tehát gyakorlatilag gyerekeknek, fiatal kamaszoknak készülő filmeket, animációkat, tehát rajzfilmeket, bábfilmeket és nagyjátékfilmeket mutatnak be. Ez egy nagyon, hát egy 70 éves tradícióval rendelkező filmfesztivál, ahol én már egyszer voltam, és hát egy nagyon, nagyon izgalmas dolog.
Ez mondjuk, ez régi történet neked, a kötődésed a csehszlovák filmművészethez és a Menzelhez, de hát azért nem lehet ezt soha nem felemlíteni, hogy 1987-ben ott készítetted az Én kis falum című filmet.
Menzel. 86-ban forgattuk.
87-ben jött, 87-es a film, igen. Aztán
igen,
akkor,
tehát 87-ben jött, uh-huh. És ugye 87-ben volt nominált is.
És azt is tudom, hogy amikor nemrégiben a Kamondi Zoltánnak a Dolina című filmje szerepelt a Karlovy Vary Filmfesztiválon, akkor ha közben nem is, mert biztos közben is lehetett ezzel szembesülni, de ott mindenképpen, hogy téged egyszerűen imádnak ott azóta is, tehát te egy tiszteletbeli cseh vagy csehszlovák filmsztár vagy, azt lehet mondani.
Hát hál' Istennek filmsztárnak nem érzem magam, de kétségkívül, tehát Csehországban jobban ismerik akár a nemzetközi munkásságomat, akár színházi és filmes munkásságomat, mint idehaza. Tehát ez azért valamit jelent, és kétségkívül az Én kis falum című film kapcsán ott én nagyon nagy tiszteletet és szeretetet kapok bármikor, amikor ott vagyok. Ez meg külön azért is volt öröm, mert gyakorlatilag azóta, hogy ezt a filmet megcsináltuk, a Karlovy Vary Fesztivál az hát 20 év telt el, és ugyanolyan szeretettel gondolnak rám most is, mint annak idején. Pedig hát azóta már egy picit én is, ha úgy tetszik, túlkoros vagyok.
De ezt én úgy elképzeltem, hogy neked nagyon lehet örülni így 20 év után, mert jó rád nézni, mert te nem öregedtél úgy szomorúan, tehát hogy az embert elszomorítanád a megöregedéseddel. Tehát hogy gyakorlatilag ugyanaz a karakter vagy, tehát egy nyakigláb deka fölösleggel nem bíró férfi ember, a szőkeség az voltaképp észrevétlenül megy át őszbe.
Hát igen, hát, ezt akartam mondani, hogy azért némi változás történt, de...
De még ez is egy ilyen szerencsésen ilyen elsikló változás, és ezt nagyon jó az embernek látni egy ilyen színész 20 év után, hogy most is nagyon stram, nagyon egyben van, és ez minden régi nézőnek jól esik, hogy olyan, mintha az idő nem múlt volna el olyan nagyon.
Hát nagyon nem, de egy kicsit igen, de nagyon köszönöm.
Ebben, hogy a te karaktered a mai napig ugyanaz, ebben neked munkád van, vagy ez genetikus?
Én azt gondolom, hogy jobbára genetikus, de más oldalról nyilván nekem azért ebben elég sok munkám is van.
Hogy kell ezt csinálni? Sporttal, fizikai?
Hát igen, az, hogy tehát egyrészt ugye az egész életen keresztül történő tanulás az a mi esetünkben, ha úgy tetszik, adott, de ez nem csak mentálisan, hanem fizikálisan is kell tudni teljesíteni bizonyos paramétereket. Tehát természetesen én is öregszem, de hát...
De ügyesen titkolod.
Hát egyrészt nem, semmiképpen nem titkolom, de hát azért teszek is érte. Most például külön öröm, hogy tanítok a Színház Művészeti Egyetemen, és tehát most gyakorlatilag november óta én újra elkezdtem tréningezni ahhoz, hogy egyáltalán tudjak tanítani, mert én azt a technikát, amit tanítok, gyakorlatilag hát 15 éve már nem nagyon csinálom. Más dolog, hogy használom a technika elemeit. Ez a de Croix pantomim alaptechnikát tanítok, és ehhez kell egyfajta kondíció. Tetszik, nem tetszik.
Egy osztályban tanítasz? Vagy?
Egyelőre egy osztályban, igen, de majd aztán meglátjuk, hogy a későbbiekben mi lesz.
És ez kölcsönös nagy élmény?
Hát remélem, hogy igen, de a gyerekek nevében nem beszélhetek.
No, visszatérnék még azért a cseh kalandra, hogy annak idején ebben a filmben te kocsikísérő voltál, egy nagyon rokonszenves, kicsi, testes cseh színész mellett, aki Marian Labuda,
igen.
És vele vajon találkoztál mostanában?
Hát vagy? Mostanában nem, de Zlínbe megint fogunk.
Aha, és tehát utoljára... akkor ott lesz egy nagy ilyen filmosztály találkozó?
Hát tulajdonképpen igen. A Mariannal mikor? 3 éve találkoztam Pozsonyban utoljára. Hát nyilván ő is be van fogva, meg hát ő azért egy picit jobban megöregedett már, de már hát neki is eltelt az a 25 év. De egyébként pont a Mariannhoz kötődik életem egyik legnagyobb élménye, mert első filmesek fesztiválja volt Pozsonyban, én akkor voltam 40 éves, és én voltam az egyik zsűritag. És a Marian szerzett nekem egy borzasztó nagy meglepetést. Tehát egy születésnapi vacsorát, ha úgy tetszik, ahol szlovák népviseletbe ölt 40 kis, nem tudom honnan szerezte őket. És amikor bementünk vacsorázni, tehát csak mondta, hogy János, megiszunk egy sört. És akkor ott álltak a kislányok, egy zenekar, és hát egy nagyon tartalmas jó estét sikerült eltölteni. Úgyhogy, hát, tehát ilyen szinten van a, mondjuk azt, hogy a barátságunk, vagy a kapcsolatunk. Csak hát ő is nagyon sokat dolgozik, és szóval ilyesmi. Egyébként visszatérve a cseh mentalitásra, meg gondolkodásra, tehát azt hiszem, hogy tehát a Menzel úrnak ez a filmje, ez ott kultuszfilm. 3 évvel ezelőtt volt a Prágai Filmfesztiválon, hogy szavazást rendeztek azzal kapcsolatban, hogy a cseh filmtörténet legmeghatóbb jelenete. És nagyon sokáig első helyen álltam, mi küldték barátaim, előadásom volt, és küldték az SMS-t, hogy Jani, még mindig első vagy, mire vége lett az előadásnak, lecsúsztál a második helyre. És másnap olvastam egy kommunikét az interneten, hogy képzeljék el, hölgyeim és uraim, hogy nézett volna az ki, ha a cseh filmtörténet legmeghatóbb jelenetét épp egy magyar színész játsza. Jelzem, a mi mentalitásunktól ez a gondolkodás sem áll távol. Nagyjából, tehát most nem szó szerint adtam vissza, de ez volt a dolognak a lényege.
És hát az ezüst is szépen csillog.
Ajaj.
Igen. Na most hát nem csak ez a film volt a te külföldi filmes munkásságodnak az egyetlen darabja értelemszerűen.
Nem csak ez a legismertebb.
Igen, de viszonylag sokat dolgoztál te cseh-szlovák filmekben.
Én 6 filmet meg tévés munkát csináltam.
Éreztél te különbséget akkoriban? Azt ismerted azt a cseh-szlovák filmművészetet is, meg a magyart? Ezek akkor viszonylag egyformák voltak a világnak ezen a részén, vagy volt
markáns
különbség?
Nem, mint ahogy a mai
különbség.
Napig sem egyforma. Lényegi különbség van. Lényegi különbség van a játékstílusban, a gondolkodásban, a megfogalmazásban. Természetesen mind a két színház vagy filmes kultúra, ha úgy tetszik, Stanislavski alapú, csak az ő tükrük az valahogy egyenesebben görbe, mint a miénk. Tehát más, egyszerűen más az észjárásuk. De ezt akár a Hrabal írásokból, vagy akár a Kafkából, akár a Hasek írásokból, ez érzésem szerint, ennél exaktabban most nem tudom megjeleníteni, hogy mi a különbség, de ezek érzékletesen visszaadják, mint szélsőséges pontok, vagy akár a Parálnak a művei.
De nem okozott gondot, gondolom, ebbe bele simulni.
Vagy... Eleinte igen, tehát el kellett telni egy kis időnek, még rájöttem.
De mi volt akkor a nehéz? Nem értettél valamit, amit...
Nem, hanem maga a játékstílus, tehát ők a legblődebb, tehát semmiféle törekvésük nincs a humorra. Teljesen fa arccal használnak olyan összetett gondolatmeneteket, hogy az első pillanatban nem is tudod eldönteni, hogy most ezt komolyan gondolta, vagy majd azt, amikor megismered egy picit jobban őket, akkor persze pontosan kiderül, hogy hihetetlen mély bölcsesség és humor van benne. Csak ő nem jelzi, hogy most vicces akart lenni. Nagyjából így tudom megfogalmazni azt. De ugyanez vonatkozik a színház kultúrájukra, és a film kultúrájukra is. Csak egy példát, ha említetek, egy magyar filmbe kiöntenek egy vödörvizet, akkor a következő vágásban azt látjuk, hogy valakire ráömlik ez a víz. A cseh gondolkodásmód az nem ilyen. Kiöntenek az ablakon ugye egy vödörvizet, eltelik, tehát valóságos időben néhány perc, film időben 10-15 perc, tehát tehát reális szinten 2-3 perc, de ami a tudatunkban képződik, az mint már el is felejtette a néző, hogy kiöntöttek egy vödörvizet, majd egyszer csak bejön valaki, és azt mondja, na de fiúk, hát miért kell kiönteni ezt a vizet az ablakon? Tehát ez a lényeges különbség. Tehát mondjuk ennél exaktabban nem tudom elmondani, de körülbelül így. Tehát ez a különbség a két gondolkodásmód között.
Akkor most itt a vödörvíznél megállunk, egy zeneszám erejéig, és aztán folytatjuk.
Mellettem Helga álmodik, haja a párnán szétfolyik, és hozzá horkol egy kicsit, remélem álma jól esik. Mellettem Helga álmodik, jó lenne tudni azt, hogy mit. Jó lenne álmába benyitni most, hogy itt vagyok, Helga, itt vagyok. Mellettem Helga álmodik, a lelke éppen nincsen itt. Találgatom, hogy merre jár, tán kitárt karral égre száll. Talán a földnek vak szívében, vagy egy képtárban van most Bécsben, folyosók zagyva tengerében, bolyongva épp sietve jár. Helgával menni lenne jó,
könyöklök, nézem, hallgatok, forognak néma hajnalok. Most visszahívni nem szabad, álmában tám most épp szalad. Mesztelen testét bámulom, rándul a lába a paplanon. Játszom, hogy Helgát álmodok, ha már álmában nem vagyok. Álmomban Helga mesztelen, könyöklök, s nézem egy reggelen. Most Helga mellett álmodok, azt, hogy álmában ott vagyok, azt, hogy két álomból egy legyen, játszom egy néma reggelen. Együtt a földnek vak szívében, majd egy képtárban, együtt Bécsben, folyosók zagyva tengerében, keresünk épp kijáratot. Most Helga mellett álmodok, azt, hogy álmában ott vagyok, azt, hogy két álomból egy legyen, játszom egy néma reggelen.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Bán Jánossal beszélgetek. A filmes pályafutásáról, hát egyelőre a határon túliról beszélgettünk, de hát átnéztem én a magyar filmgyártásban is a pályádat, és azt konstatáltam, hogy gyakorlatilag az egyik legfolyamatosabban dolgozó filmszínész vagy voltál, legalábbis 1979-től a 2008-as presszóig, ezt találtam így legutóbbi film, biztos csináltál azóta is, de valahogy a dokumentáció eddig őrzi, hogy talán 2 évnél nagyobb szünet nem volt 1979-től 2008-ig.
De azért volt. Volt, mert volt egy időszak, amikor volt egy olyan 10 év, amikor a színházzal nagyon sokat utaztunk. És gyakorlatilag volt olyan év, hogy
most nem
év.
Hiszed el nekem, de el fogom küldeni neked, hogy igen. Tehát
hát azt nem tudom, mikor csinálhattam.
Két és fél év, azt hiszem, ez volt a maximum kihagyás. Tehát érdekes. A sorba, ahogy kijöttek a filmek, lehet, hogy a forgatásban voltak külön, de ahogy a filmek kijöttek, ott 2 évnél nagyobb szünet nem volt, hogy egy olyan film ne jött volna ki, amiben Bán János játszott. Lehet, hogy a forgatás előbb volt. Úgyhogy hidd el nekem, hogy gyakorlatilag hát, folyamatosan jelen voltál a magyar filmgyártásban.
Érdekes, nekem nem úgy tűnt.
Lehet, hogy meglepte ez a helyzet, és hát ahogy látom, nagyjából a filmgyártás megszűnésével együtt szűntél meg, mint filmszínész, ami mégis felveti azt a lehetőséget, hogy amennyiben a filmgyártás folytatódni fog, akkor te is folytatódni fogsz, mint filmszínész. Ezt így hát nem remélhetjük, tudom, ez vajon, vagy?
Nem rajtam múlik. Tehát egyrészt azon múlik, hogy folytatódjon a filmgyártás, másrészt, tehát, hogy mondjam, én... Egyébként most is forgattam, tehát most spanyolokkal forgattam tavaly november-decemberben egy nagyon izgalmas filmet. De reméljük.
Tehát minden esetre vannak működő alkotók, vagy lesznek, akik azért rád gondolnak, amikor filmet csinálnak.
Amennyiben nem? A művészet nem politikához és nem korhoz kötődik, akkor feltehetőleg még én is fogok dolgozni.
Jó, hát akkor azt megvárjuk, amíg a magyar filmgyártás újra éled, de most akkor térjünk át a színházra, ami szintén egy nagyon jelentős szelete az életednek és működésednek, enyhén szólva is. Ugye a Katona József Színház tagja vagy 29 éve, ami,
igen.
Ami nagy idő, és biztosan szakaszolható is ez a 29 éves korszak. Amennyire ezt tudni lehet így kívülről, többször volt úgy, hogy tulajdonképpen szívesen elhagytad volna, vagy legalábbis latolgattad, hogy elhagyod ezt a színházat, amiből azt gyanítom, hogy ez egy ilyen sevelesen nélküle kapcsolatként működött az elmúlt évtizedekben, nem ritkán, hogy hol tart most ez a viszony, éppen erős kötődésben vagy gyengébb szakaszában ennek a kötődésnek a színházhoz?
Én nem tudom, tehát én természetesen nem csak a Katona József Színházba játszom, kétségkívül a Katona József Színház.
Ki fogunk erre térni okvetlenül?
Az anyaszínházam, és tényleg az elmúlt 29 év alatt kétszer nagyon erősen eljutottam arra a pontra, hogy váltani kellene. Annál is inkább, mert én úgy érzem, hogy elég sok áldozatot hoztam, tehát én az élet néha felkínál bizonyos lehetőségeket, és én a UCLA-n kaptam egy ösztöndíjat, ami 87-ben meglehetősen nagy dolog volt, aztán a német államtól a Bohumi Színházban az Andrea Brét nevű rendezőnő közbenjárásával, ha úgy tetszik, tehát egy Németország ösztöndíjat is kaptam. És én mindezeket, nem beszélve a sok külföldi munkáról, amit lemondtam a színház miatt, és úgy éreztem, hogy a színház nem méltányolja megfelelően az én tisztességes alapállásomat. Mert azért tetszik, nem tetszik, én majdnem minden este színpadon vagyok, ha nem is a saját színházamban, mind a mai napig, a korábbi időben pedig tényleg az volt, hogy 15 évig azért én is húztam a színházat. Úgyhogy, de ez természetes dolog, azt gondolom, mert tehát az nagyon fontos egy színész életébe, hogy időnként más közegbe kerüljön, más közegbe is megpróbálja magát, nem csak a saját színházába. Bár hozzáteszem, a mi színházunk az soha nem volt betokosodva ilyen értelemben, mert állandóan jöttek a fiatalok, mint ahogy egy színház működésében létfontosságú, hogy frissüljön a művészi állomány is. De ezzel együtt véve, ha az ember ilyen hosszú időt eltölt egy helyen, annak persze vannak előnyei is, de lehetnek hátulütői is. És azért nekem a gerincem az mindig bejelez ilyenkor. Szóval bizonyos dolgokat nem is azt, hogy tolerálni, meg természetesen, tehát én sem vagyok tökéletes. Az én életemben is voltak rosszabb pillanatok, meg jobb pillanatok. Ezzel együtt, amiért mégis maradtam, az annak egyetlen egy oka van, hogy jelen pillanatban Magyarországon nem tudok olyan felkészült színházi műhelyet megnevezni, ami ennél számomra ennél jobb lenne. Túl azon, hogy most hál' Istennek nem csak én húzom a színházat, vagy jobbára már nem én húzom a színházat, de így húzok más színházakat is, úgyhogy.
Amit mondtál, azt úgy is le lehet fordítani, hogy a színház a maga működésével gyakran korlátozott téged, vagy előfordult, hogy korlátozott téged.
Nem előfordult, mindig korlátozott.
Mindig korlátozott, és mégis aztán mindig ragaszkodtál hozzá. Ez tökéletesen érthető, hogy a színvonal egy fontos tényező, amihez te ragaszkodsz, és egyébként pedig, hogy ez a közösség, tehát az, amitől nem szeretnél elszakadni, hogy egy műhely tagjának lenni.
Igen, részben a közösség, de mondom, tehát ennek az a legeslevő, teljesen független a magánéleti viszonyunk, az éppen aktuális vezetővel, vagy tehát a pillanatnyi viszonyunk, hát ugyanúgy, mint egy, ez már több, mint egy házasság a mai időtartomány tekintve. Tehát vannak benne jobb periódusok, vannak benne rosszabb, valamikor nagyon szeretjük egymást, valamikor éppen nem szeretjük egymást, de mondom, ez elég nagy idő. De nem a szeretem, nem szeretem adja a dolog lényegét, hanem az a fajta szakmai tartás, az a fajta szakmaiság, amit ez a színház képvisel, ez nagyon közel áll az én értékrendemhez és az én szemléletemhez.
És az, hogy ott most igazgatóváltás történt néhány hónappal ezelőtt, ez a te személyes sorsodat szerinted befolyásolja pozitívan, vagy esetleg...
Az a 120 milliós elvonás, az lényegesen befolyásolja. Értem, tehát szakmai értelemben semmiféle változás nem lesz. Annál is inkább, mert a Zsámbéki Gábor volt igazgató, ugyanúgy a színház tagja, tehát ugyanúgy rendez tovább, csak nem igazgat már, valami egy plusz teher, tehát, és a többi. Tehát lényegi változás a színház szakmai részét illetőleg biztos, hogy nem lesz.
Megkérdeztem a új igazgatót.
Igen?
Rólad, igen.
És,
igen.
Hát és ő azt mondta, hogy lényeges változások.
Nem, dehogy is. Nem, jó mondatokat mondott rólad. Kettőt kiemelnék, ami különösen tetszett. Az egyik azt mondta, hogy nem lenne a katona nélküled az, ami.
Ez
mondjuk
kedves.
Így egyébként 29 évig.
Tehát
igen, biztosan, hát igen, nem olyan dolgokat mondott, amik nem igazak. És még azt mondta, amit szintén érdekesnek találtam, hogy a katona jelenének is fontos alakja vagy, szerencsésen találsz hangot a fiatal generációval.
Igen, mert én szeretem az embereket, de én az idősebb generációval is könnyen találtam hangot.
De én találtam nyomát annak korábbi interjúidban, amikor kicsit pöfögtél a fiatal generációra szakmai szempontból. Például, hogy nem tudnak beszélni, nem tanulnak.
Igen, ez mindig azt a fajta, tehát amikor ilyen felháborodásaim, vagy bosszankodásaim voltak, az mindig arra vonatkozott, hogy valami hiány. Tehát azért, mert valaki fiatal, az nem jelenti azt is, hogy adott szakmai színvonalon tehetséges. Minden képesség fejleszthető természetesen. Az meg, hogy adott esetben azon bosszankodtam, hogy nem tudnak rendesen beszélni, az nyilván nem a gyerekek felelőssége, hanem a felkészítő tanárok felelőssége. Mert tessék, addig ütni a vasat, amíg meleg.
De most pantomimot tanítasz ott beszélni, és azért kézen közön megtanítod őket a főiskolán?
Én nagyon sok, mert nem csak pantomimot tanítom, hanem komédia dell'arte-t is, és asszociációs fantáziát, etüdszerkesztést. Tehát azt is tanítok.
Akkor remélhetünk, hogy fölvértezed őket ezzel.
Hát szeretném felkészíteni arra a világra, ami vár rájuk, mert ezt nem tudja, tehát ez nagyon érdekes dolog volt, és nagyon, nagyon örülök, hogy ha úgy tetszik a pantomim oktatás így visszacsempésződik az egyetem mozgás kultúrájában, mert olyan alaptechnika, amit egyetlen modern színház nem tudott megkerülni. Nálunk az elmúlt 15 évben ez elfelejtődött. Én a mai napig használom, nem mindenhol a tiszta de Croix alaptechnikát, de annak elemeit minden munkámban fel lehet fedezni, hogy ez is de Croix, ez is, csak nem tiszta technikával jelenik meg, hanem tehát annyira belém ivódott, nekem egy nagyszerű lengyel mesterem volt, és ő tényleg megtanította az alapokat, amik aztán később fejleszthetők.
És hát a klasszikus dolog, hogy te most akkor továbbadod az ifjabb nemzedékeknek.
Hát megpróbálom.
Igen. Még a katonáról szeretnék, mielőtt más színházakra rátérünk, annyit kérdezni, hogy az egyik legtöbbet utazó színész voltál, tehát gyakorlatilag benne voltál az összes olyan nagy sikerű produkcióban, ami a világban turnézott, a Revizortól, a Három nővér, a mostani Ivanovig. Ami azt jelenti, hogy többször, több korszakban körbe utaztad a világot színházi előadásokkal, húzamos idő alatt. Vajon külföldön érzékelhető volt számodra a színház vagy a közönség változása, ahogy itt az elmúlt 29 évben azért jelentősen változott?
Azért nem, mert tehát a mi utazásaink célpontjai, ezek mind fesztivál helyzetek voltak.
És tehát ez mondjuk a csúcs, igen.
Igen, ez a csúcs kategória, és ott azért felfokozott, tehát a világ legjobb színházai voltak ott. Úgyhogy tehát ott azért felfokozott érdeklődés volt.
És tudsz mondani egyet, ami különösen nagy élmény volt? Ilyen utazásból, szereplésből külföldön?
Például az első ausztráliai turnénk, de a másodikat is mondhatom. Az első azért, mert rögtön kaptam egy homlok és arcüreg gyulladást.
És az emlékezetes?
Igen, és 18 Revizort játszottunk. És akkor én ott azért
és
elég sokat tornáztam.
És elég komoly szerepet volt? Igen.
Úgyhogy én abban tudni, hogy majdnem belehaltam. Ez azért volt emlékezetes. Aztán most legutóbb, amikor az Ivanovval voltunk Bogotába, ott például majdnem megöltek. Pedig én tudtam, mert én már voltam egyszer Bogotá, tehát Kolumbiába. És mindegy. Tehát, és a második ausztrál turné az Ivanovval a Sydneybe, ami pedig egyszerűen azért, mert Sydney lenyűgözött. Tehát, és jól is éreztem magam. Nem volt homloküreg gyulladásom. Volt időm is. Meg hát egyáltalán tehát nagyon sok emlék van, de nem is tudnám elsorolni.
Jelzem a hallgatóknak, hogy ilyenkor a szemén látszik ám, hogy úgy elréved, és ki tudja, mit lát. No, akkor hallgatunk megint egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Egyszer falunk, biciklipedált a postamén, s a vázon egy kitelepített lányül. Lejtőn lefelé, a lány neve Anna Marie. Vidám volt, már sokat szenvedtek. Én meg fiú, a féle klotgatyás fiú. A hőségben csak nyomtam a pedált, és egymásba folytak a fák. Míg külön volt, mind összement az osztályharc. Egy biciklin megszűnt, s én vázon egy gróflánnyal, azonnali hatállyal békét kötöttem egy összefolyt világgal. Fegyverszünet! Így külön volt, mind összefolyt, osztálykülönbségek, útszéli fákként. Tapostam a pedál, szememben ugrált a vidék. Egy kitelepített gróflánnyal neve Anna Marie. Mind összefolyt, egy száguldás összehozta mind. Így külön volt, s az ember nem hitt el, hogy Anna Marie, a napozós Anna Marie beszéd hoz. Mitől úgy óvott családom, hogy csak titkom volt szabad őt látnom, s egy ócska kerékpáron ő vele elszállnom, 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 elszállnom.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor, amit most hallanak a kedves hallgatók, ahol Bán János a vendégem, és a Katona József Színházról beszélgettünk az előző blogban, de most így összeadom, pontosabban összeadtam, hogy mennyit játszol. Áprilisban és májusban 34 előadásod van ebben a két hónapban. Hát ez azért szép sok, mert ugye nem csak a Katona József Színházban játszol, hanem például tegnap volt egy bemutatód, tápszínházi bemutatód, de most ne fogjunk bele, hogy mi mindent még, mert egyenőre azt szeretném megkérdezni, hogy ez a 34 előadás két hónap alatt, ami mindenképpen legalább másnaponként színpadon levést jelent, ez ideális neked, vagy ez a muszáj, vagy ez így hogy alakult ki? Vagy ez öröm, vagy azért már kicsit inkább teher?
Ez a 34, ez tehát szerintem itt most valami statisztikai fét is van. Tudnék, ez sokkal több.
Lehet, hogy egyszer rosszul adtam össze.
Meg szerintem nem vetted az összes színházat.
De jó, biztos, mindegy, tehát jó, azt mondod, hogy több. Szerintem ennyi ebben benne volt a Magyar Színházban, amit játszol, igen, benne. Kukacmatyiból nem játszol olyan sokat
nem,
most.
Nem, egyet, most egyeket igen, játszom igen. A Gupiból is, meg a Szerelmes Halból is, stílusgyakorlatból.
Minden esetre úgy érzed, hogy több előadás, ennél
érzem, több.
Igen. Ebből arra következtetek, hogy kicsit soknak tartod.
Sok. Tehát nekem már nem lenne szabad, ahogy tetszik, ennyit. Főleg úgy, hogy tanítok is mellette. Tehát ez egy kicsit sok, de én is, miután két dolog van, az egyik az, hogy az embernek a hivatását gyakorolnia kell. A másik természetesen gazdasági természetű. Ha ugyanazt, miután négy gyermekem van, és abból három kiskorú, illetve hát mondjuk azt, hogy tanulnak még, tehát bizonyos gazdasági hátteret kell tudnom ehhez biztosítani. És időnként lehet, az ember talán túlvállalja magát, de maradjunk annyiba, hogy nekem azért annyi eszem van, hogy nem mindent és nem minden áron.
És nincs is olyan futóvállalásod, amit tulajdonképpen megbántál?
Nincs, mert ha valamit elvállalok, tehát ha eljutok addig a pontig, hogy elvállalom, akkor azt gőzerővel csinálom. Tehát akkor nincs olyan, hogy megbánom. Az előfordulhat, hogy valami nem úgy sikerül, ahogy én azt szeretném, vagy ahogy az első pillanatban az ember elvárná, vagy reménykedne benne. Tehát, hogy ha valami nem sikerül úgy, de azt se bánom, mert a befektetett munka az máshol meg fog térülni. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Tehát ha eljutok odáig, hogy azt mondom, hogy igen, akkor nincs opánkodás. De nem mindig mondom azt, hogy igen.
A jelek arra utalnak, hogy jó helyekre mondod az igent. Tehát például Kis Csabával az elmúlt években dolgoztál kettőt, a Szerelmes halat és a Guppit, és mind a kettő díjazott, tehát igen, jó visszaigazolt produkció díjakat kaptál érte.
Igen, mert mind a kettő nagyon értékes munka. Tehát,
tudtad előre?
Hogy jó lesz?
Igen, tehát nyilván megvolt a bizodalmad a dologban.
Hát egy alapvető bizalom mindenképpen volt egyrészt a Csaba felé, és meg azért is, hogy megismerjek mást. Tehát én a Csabát úgy láttam a munkáit, meg ismertem úgy személyesen, de együtt még soha nem dolgoztunk. És kiderült, hogy egy fizikus, meg egy kémikus, amikor találkozik, abból lehet egy robbanó elegy.
Abból lesz a fizikémia?
Igen, valami ilyesmi. De valóban, hál' Istennek, mind a két előadás nagyszerűen sikerült. Beleszámítva azt is, hogy a Guppival én vért izzadtam, és rengeteget vitatkoztunk. Tehát egy sorhoz ő is mondott egy félórás disszertációt, meg én is. Úgyhogy nagyon kemény próba folyamat
volt. És ki nyert végül? Kinek a disszertációját fogadták el?
A Konszenzus.
Amit tegnap bemutatód volt, arról mondj egy pár mondatot nekünk.
A Tamási Zoli barátomnak a Kuznyecki esőzések című darabját mutattuk be tegnap a Tápszínház segítségével a Merlin Színházban. Tehát a Zoli írta a darabot, ő rendezte.
Ez az, amit egyszer korábban már egyébként megért, és ilyen forgácsuk is láttam a stúdiókában. Gyakorlatilag ez az a darab?
Ez az.
Igen, az egy
érdekes ez az, de most megcsináltuk a teljes darabot. Aha. Kis fazonírozással. És hát én nem tudom, én nagyon-nagyon élve, nagyon-nagyon szeretem. Nagyon szeretem, és itt volt egy kis hezitálás, hogy neki menjek-e, mert hogy tényleg nagyon elfoglalt vagyok. És nagyon sok felől vagyunk, úgyhogy csak este 10-től tudjuk játszani. És hát azért ez egy 3 órás előadás, jobb lenne, ha 7 órától tudnánk játszani, mint hogy a későbbi tervek között ez szerepel. Csak miután mindenki fut nem csak a pénz, hanem a munka után is. A kettő bizonyos tekintet, még ha kis foci, kis pénz, nagy foci, nagy pénz, de nálunk nincs nagy foci.
Uh-huh. Minden
most,
esetre
de, ez most nem ezt most hirtelen, tehát nem magamra gondoltam, hanem a gyerekekre.
Nem értettük úgy, hogy jó, most, jó, igen, azt most hiszem, hogy nem úgy értettük, igen. Jó. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy ez minden esetre egy érdekes kettősség, aminek meg kell férnie benned. Egyrészt ugye van benned egy egészséges nyitottság az ilyen akár alternatív, vagy másféle színház felé, mint ez a Tápszínház, vagy a Pilinszky versek. Tehát, hogy úgy a megrögzött színházi formából kifelé. Másrészt pedig abszolút megbízhatóan kell működnöd, nagyon... Nem rutint mondok, de nagyon beépült vagy beállt színházi produkciókban is, hiszen fantasztikusan hosszú szériákat játszol. Tehát lehet, hogy te vagy a legőszériásabb színész a magyar színházi életben, ha arra gondolok,
hát,
hogy játszol stílusgyakorlatokat, 1982-es születés stílusgyakorlatokat, játszol a Katonában 13 éves portugált, játszol a Kolibri Színházban 19 éves Kukac Matyit, hát ezek elképesztő szériák van, ami a,
most, hogy
nem
mondod,
is tudom, a stílusgyakorlatok az 600 előadáson fölött van.
Azt, hát minden igen, 700
lesz. Azt olvastam, és hát ez felmerül a kérdés, hogy ezek nem fáradnak el benned, vagy van-e praktikád arra, hogy ezek életben maradjanak, vagy mindig felfrissüljenek, vagy hogy lehet ezt kibírni 20 éven keresztül játszani ugyanazt a szerepet?
Érdekes, két dolog van. Az egyik az, hogy a közönség mindig más. Tehát a Kukac Matyit például már olyan anyukák jönnek, akik maguk voltak kislányokként látták az előadást, és elhozzák a kicsi gyereküket, akik már a kicsi gyerekek is 4-5 évesek. Tehát ilyen értelemben a közönség mindig más.
Ez biztosan amikor... inspiráló, de te mégis ugyanazokat a mozdulatokat és mondatokat csinálod x éve.
Én furcsa módon én ezt ilyen tekintetben nem unom. Az mondjuk egy kulturális környezet szegénysége, hogy mondjuk akár egy közgondolkodás szegénysége, hogy a stílusgyakorlat történetesen így közel 30 év után is ugyanúgy életképes. Tehát ugyanúgy életképes az asszociációs rendszere, a filozófiája, a, ha úgy tetszik, a triviális humorszegmense.
Ugyanúgy és ez nem is változott úgy a előadáson belül, hogy mi szól jobban, mi kevésbé? Ez ennyire
de
nem...
egy kicsit mindig változik, de,
nem,
de,
nem.
De alapvetően nem. Alapvetően nem. De tudnilik, ha egy társadalom egészségesen halad valamilyen úton, akkor ennek az előadásnak már régen el kellett volna öregednie. Ugyanúgy az áthallás rendszerével, ugyanúgy a gondolatiságával, és a többi, és a többi.
Tehát a világ de tartja életben?
Igen, a körülöttünk élő világ stupiditása tartja életbe. Mert azért gondolkodó emberek mindig lesznek, mint ahogy csak ők. Az a tapasztalatom, hogy az én időmben egy kicsit, mintha többen lettek volna. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy szellemileg szegényedik az ország, tehát ezt tapasztalom. Ennek persze sok oka van, tehát nem egyszerűen csak a közélet stupiditása, hanem valószínűleg az internet piacra lépése, tehát amikor mi ezt az előadást csináltunk, akkor még telefon se volt jószerivel, amit volt, azt meg lehallgattak. Tehát most meg hát gyakorlatilag itt kinyílt a világ, tehát nincs távolság. Cybertér az abszolút uralja, ha úgy tetszik, a piacot. Mégis azért annyira nem félek, hogy az érvényes jó színház eltűnne a palettáról, de kétségkívül, hogy most a színházak elég nehéz helyzetben vannak, tehát nagyon nehéz a nézőt megszerezni, megfogni, és bent tartani a színházban. És ez nem csak a mi színházunkra vonatkozik, hanem ez egy általános jelenség.
És nehezebb gondolkodásra bírni például a nézőt?
Ezt nem mondanám, mert aki eljön, az, tehát az többnyire tudja, hogy mire vesz jegyet. Tehát nem azzal van a baj, aki eljön, azzal van inkább gondom, aki nem jön el.
De aki ott van, az ugyanúgy megérti azt, amit meg kell érteni, mint 20 évvel ezelőtt? Vagy pedig ez a szellemi igénytelenség, ami körülvesz bennünket, az már kicsit rombolta is a fejeket? Hogy érzed?
Igen, azt hiszem, hogy egy kicsit rombolta, vagy mondjuk azt, hogy más pályára térítette. Uh-huh. Tehát a színház azt a fajta fontosságát, amit a mi időszakban, tehát a mi fiatalkorunkban képviselt, az most egy kicsit háttérbe szorult. És ebben ugyanúgy bűnösek a kereskedelmi televíziók, amivel egyébként nekem semmi bajom nincs. Kereskedelmi televízió, benne van
nincs
a nevében.
Nincs az embernek baja vele, ha nem nézi.
Na, hát ez az. De a Magyar Királyi Televízióval már több bajom van, mert tehát nyilván nem, pont tehát az én megítélésem szerint nem feltétlenül azt a vonalat kellene képni, hanem pontosan éppen, hogy érvényes mást. Tehát abból kiindulva, hogy a kereskedelmi televíziók, ha úgy tetszik, igénytelenségével szemben kellene, hogy legyen egy olyan televízió, amelyik éppensége igényes televízió. És ezt a műsorpolitikában is kellene tudni érzékeltetni. Nem beszélve arról, hogy vissza kellene, hogy kerüljön a televízió tévéjátékok, a televízió filmek világa, ami a magyar irodalom remek műveit használta fel, és nagyon sok értékes alkotás született belőle, de ez megkockáztatom, nem csak magyarországi jelenség, hanem egy globális jelenség.
Akkor a következő szám alatt mi itt csöndben sóhajtozni fogunk így a tévé végebbi működése után.
Te is tudod, hogy az évek során közülünk hányan kipusztultak, és nem a legrosszabbak, de cseréppel borított tetőink felett mégis felkelt a nap. Hányan is elmentek, és nem épp a jött-mentek, de cseréppel borított tetőink felett a felhők jönnek-mennek. De mi most itt vagyunk, éneket hallgatunk, mi arról szól, arról dalol, hogy hányan kipusztultak, hányan elrohadtak, hányan a fenébe elrohantak, s nem épp arrohadtak. Cserép borított a tetők, fölött jön, megy a nap, és én most itt mondom-e dalt, hogy egy ifjúságra kedvezőtlen, kedvezőtlen idő. Felhőjárás jobbra-balra, és aztán eső. Egy eső, mindent lecsapoló, úgy látszik véget, minden úgy ér, hogy lesz egy eső, mindent lecsapol ez, ez az idő. Hányan kipusztultak közülünk, elmentek ők, az ifjúságra kedvezőtlen idők. Miatt, és jár nap. Cseréppel borított tetőink felett, hallgassuk hát a végső éneket, mert én most itt do-do-do-dom, do-do-dom, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-dom, mondom-e dalt. Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy. Bán Jánossal beszélgetek. A színészetről, most akkor erről. Az idő az elég sokszor így szóba került köztünk most, az a több évtized, amióta a pályán van. Vajon az idő múlásával a színész a saját feladataival szemben egyre magabiztosabb és határozottabb lesz, vagy pedig ez ellenkezőleg van?
Az én esetemben egy kicsit fordítva van. Mert minél többet tudok a világról, a kérdéseim annál pontosabbak, annál élesebbek, a válaszaim pedig egyre bizonytalanabbak. De pont azért, mert nagyon sokat tudok önmagamról, a más emberekről, más személyiségekről. Tehát nálam ez egy kicsit fordítva van. Amikor fiatal voltam, akkor is voltak természetesen kérdéseim, nem voltak pontatlanok a kérdéseim, viszont a válaszaim azok nagyon határozottak, nagyon exaktak voltak. Most ez megváltozott.
Ezt mondjuk gyakorlatban úgy fordíthatom le, hogy amikor próbálsz, akkor többet akarsz kipróbálni, több felé keresgélsz? Bizonytalanabb, nem is a bizonytalan a jó szó, hanem hogy nagyobb merítésben akarsz válogatni a lehetőségekből, ahogy megoldod a dolgot?
Nem, szerintem ez nem abban jelentkezik. Tehát ez filozófiailag próbáltam egy kicsit megközelíteni, de minden megoldásra ugyanez vonatkozik. Tehát korábban ide teszem ezt a csokoládét, ez ilyen egyértelmű volt, most meg azon nem biztos, hogy oda kéne tenni. Itt, lehet, hogy itt a jobb.
És aztán persze kapott tőlem egy szelet csokoládét, azt tologatja most az
igen,
asztalon.
Igen, bocsánat, a rádió hallgatók ezt nem tudják. Csak ezzel próbálom érzékeltetni, hogy mi az, amire érvényesen gondolok.
És akkor ez most időigényesebb? Nagyon húzom le a földre, de nem, igenis
nem,
konkretizálni akarom, hogy... Tehát több készülést fejben?
Igen. Több utánajárás, több. De az megint csak azzal jár együtt, hogy sok esetben elbizonytalanít. Mert nagyon sokat tudok róla. Tehát egy megoldási helyzetről eszembe jut 38 millió megoldás. És akkor mondtam egy kis számot. Korábban ez eszembe jutott 8, de abból a 8 egy biztos, hogy érvényes volt. Most meg eszembe jut 28, és egyik sem biztos, hogy érvényes.
Aha, tehát a bőség zavara és így, az eredmény bizonytalan.
Így van, tehát így tudom. Ránézek erre a csokoládéra, és eszembe jut az univerzum.
Hogyan sikerül megoldani mondjuk egy kisebb karakterszerepben? Ott is ugyanez a feladat? Tehát valahol kibontani benne az univerzumot? Próbálom már így konkrét dolgokhoz kötni ezt.
Igen. Hát úgy, hogy tehát eleve, tehát nyilván nehéz, mert megint csak egy diszertációt tudnék
írni. Azért jövök ide ehhez, mert te egy nagyon erőteljes és markáns karakterszínész vagy. Tehát én téged ennek látlak.
Én azt gondolom, hogy ez egy alkati dolog, de minden, tehát Rómeótól Otellóig vagy Lér királyig minden megvan bennünk. Csak azt kell megtalálnia azt a fakkot, vagy a személyiségünknek azt a tartományát, amelyik az illető szerep személyiséghez a legközelebb áll. De minden megvan bennünk, és ez a nehéz. Tehát amikor az ember levesz a könyvesporcolóról egy könyvet, körülbelül ilyesmi ez. hogy ott van annak a drámai irodalom gyöngyszemei, és én nekem most a Shakespeare harmadik Richardja kell, és tudom, hogy melyiket kell levenni. Igen, de akkor, amikor az ember a harmadik Richardra készül, akár rendezőként, akár színészként, ez nem olyan egyszerű, de azt tudnám hasonlítani, hogy a fejünkben, vagy a személyiségünkben meg kell keresni azt a tartományt, amelyik hitelesen adja vissza a harmadik Richard személyiségét. És ez egy nagyon időigényes és elképesztően nehéz munka, bármennyire is egyszerűnek tűnik.
Most mondok egy másikat, egy látszólag egyszerűbbnek tűnő kis feladatot, az Ivanovban, ahol te egy kisebb, de nagyon, nagyon karakteres figurát játszol, egy kártyás embert. És valahogy úgy képzelem, igen, hogy az is egy nagy kőtömbből van kibontva. Tehát, hogy...
Így van, de az Ivanov kártyásának az alaptrükki a mánia. Uh-huh. Tehát az, hogy valaki az mániákos szó. Játékos. Ő mániákosan kártyás. Tehát nem, minden gondolata a kártya körül forog, miközben szegény, mint a templomegere.
És itt valahol fönt lifeg a nadrágja, mert arra se futja neki, hogy eléri a cipőjét.
Igen, nem is foglalkozik vele, mint minden monomániákos ember, tehát ez az lényegtelen.
Uh-huh. Jó, azt olvastam valahol, én nem tudtam, de megörültem neki, hogy neked van egy nagy fiad, aki pont úgy néz ki, mint te, és a színművészeti egyetemre jár.
Nekem két nagy fiam van, igen, és hál' Istennek mindegyik úgy néz ki, mint én.
Igen.
Tehát feltétlenül nem a postásra.
Nem, most úgy értem, hogy az mégiscsak érdekes, amikor egy színész, akit fiatalkora óta látunk, és ismerünk, és a szemünk előtt telnek el az évtizede, és egyszer csak bejön újra fiatalon, történetesen a fia. Tehát azért ez egy speciális helyzet, az a fiú, aki színésznek készül. Olvastam, hogy Zsámbéki Zsótér osztályban jár, igen, a gyermek, akit Bán Bálintnak hívnak, és úgy képzeltem, hogy ez egy nagyszerű pillanat lehetett számodra, amikor ő jött a hírrel, hogy apukám fölvette engem a Zsámbéki meg a Zsótér a főiskolára, vagy ez egy tévedés, mert ez inkább ilyenkor aggodalom, nem, biztos öröm, mondd, hogy öröm.
Ez nagyon nagy öröm volt, és számomra a gyerek ebben a pillanatban nőtt fel, tehát nőtt férfivé, és nagyon büszke voltam rá.
Most egy picit, most, azt hiszem, elérzékeny
volt egyébként. Igen, mert hát persze, hát én is apa vagyok, szeretem a gyerekeimet természetes, de amikor azt látom, tudni, emögött annyi van, hogy én a kis ujjamat nem mozdítottam meg. Tehát a gyerek mindent egyedül csinált végig, és erre kényes is voltam, tehát etikátlannak tartottam volna, ha én bármilyen szinten is foglalkozom vele. Egy dologba vagyok ludas, hogy a Bálint ugye fiatal diákként, meg amatőrként játszott angol nyelvű nyelven társulattal az egyetemnek, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek az angol szakos hallgatóival csinált színházat, és meg a gimnáziumban is volt színház, és mindenhol elmentem, megnéztem, de én soha nem mondtam egy szót se. Tehát mindig jó volt, tehát legyintettem rá, nagyon sokat forgatott a gyerek, és aztán 15 éves korában azt mondtam neki, hogy ha ezt komolyan akarja csinálni, akkor mostantól nincs semmiféle, se forgatás, tehát a színházat azt természetesen csinálhatja, de semmiféle közszereplésről szó nem lehet. Tehát nem akarom még egyszer meglátni, vagy még egyszer, tehát sem a film, sem semmiféle ilyen népszerűsítő műsornak a környékén se, és most sem nagyon szeretnék beszélni róla. Az, ami nagyon fontos, tényleg büszke voltam rá, az egyik tragédia, ami ugyanakkor erény is lehet, hogy rettenetesen hasonlít rám. Csak mondjuk egy 8-10 centivel magasabb.
Akkor de nagyon jó magas alkat, lehet.
Nagyon, és nagyon, nagyon helyes gyerek, jó szívű, becsületes, tiszta apja.
De őt nem tanítod az egyetemen?
Most még nem, de jövőre lehet, hogy fogom. Már hát szeretett volna bejönni órára, csak még nem engedtem neki.
Az érdekes lesz bizonyára.
Hát nehéz is lesz, de tehát most már tudom, hogy tehát most már tudom kívülállóként kezelni ezt az ügyet. Tehát most már nem apa-fia viszony van, hanem kollega. Leendő fiatal kollega.
Olvastam egy interjút vele, amiben elmondta, hogy titkon már azt a pillanatot várja, amikor együtt fog majd veled játszani. És hogy az élete nagy napja lesz, mondta. Te hát, is így vagy ezzel, várod?
Adja Isten. Nem, tényleg magasan van a léc, de hál' Istennek a gyerek rendesen, kőkeményen dolgozik, tehát azt azért annyit sikerült elmagyarázni, hogy ez egy nagyon nehéz hivatás, és nagyon-nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy neki, ő aztán még olyan értelme handicapes is, tehát neki jobbnak kell lenni, mint én. Ilyen marha, tehát nagyon egyszerűen. Ahhoz, hogy ne legyen abból, hogy a apja fia, meg mit tudom én. Annyira jónak kell lenni, hogy az vitathatatlan legyen.
És jutott már eszedbe, hogy milyen apa-fia szerepet játszhatnátok a színpadon? Majd egyszer?
Megmondom őszintén, ebben még nem gondolkodtam. Egyelőre a gyerek végezzel az egyetemet, aztán majd meglátjuk.
Jó, akkor ezt bízzuk a hallgatókra, hogy esetleg magukban elgondolják, ha van kedvük hozzá, hogy miben láthatják majd egyszer a két bánt a színpadon. Köszönöm szépen, János, hogy
eljöttél. Én is köszönöm szépen.
Az Ahol hely van című műsort hallották, Stuber Andrea vagyok. Viszont hallásra.